hétre az igéket, ezt a Herrnhuti testvér gyülekezet állítja össze. Lózungnak hívják, ami sorsolást jelent, és annak idején, amikor ezt elkezdték, akkor sorsvetéssel választották ki a különböző igéket a különböző vasárnapi igehirdetések alapigéjeként. A mai napra ebben a lózungban Pál apostolnak a korintusi gyülekezethez írott második levele van előírva. A második levél harmadik fejezetéből, a harmadik verstől a 9. versig terjedő részt olvasom. Mert nyilvánvaló, írja az apostol, hogy ti Krisztusnak a mi szolgálatunk által szerzett levele vagytok, mely nem tintával, hanem az élő Isten lelkével van felírva, és nem kőtáblára, hanem a szívek hústábláira. Ilyen bizodalmunk pedig a Krisztus által van Isten iránt. Nem mintha önmagunktól, mint egy a magunk erejéből volnánk alkalmasak, hogy bármit is megítéljünk, ellenkezőleg. A mi alkalmasságunk az Istentől van. Ő tett alkalmassá minket arra, hogy az új szövetség szolgái legyünk. Nem betűjé, hanem léleké. Mert a betű megöl, a lélek pedig megelevenít. Ha pedig a halálnak betűkkel kőbe vésett szolgálata dicsőséges volt, úgy, hogy nem tudtak Izrael fiai Mózes arcára nézni, arcának múló dicsősége miatt, hogy ne volna még dicsőségesebb a lélek szolgálata. Mert ha a kárhoztatás szolgálata dicsőséges, mennyivel dicsőségesebb az igazság szolgálata. Kedves testvérek, októberben volt egy igehirdetési szolgálatom a német ajkú gyülekezetben az egyik vasárnap délelőtti istentiszteleten, és utána odajött hozzám valaki a gyülekezetből, és azt mondta nekem, de így súgva, mikor kiment a templom kapun, nem szeretek én ilyeneket hallgatni, én csak szép dolgokat szeretek a templomban hallani. Mondtam neki, hogy valójában az igét Pál apostol írta, a római levélből, a 11. rész 32. verse volt a textus. Aztán elgondolkodtam rajta, hogy vajon igaza van-e, tényleg csak szép dolgokat szeretünk-e hallani a templomban, és nagyon megörültem neki, amikor ezt a mai igét elolvastam. Na mondom, ezek nagyon szép dolgok itt. Ez biztosan nagyon szívesen hallgatja mindenki. Ahogy így végignézek itt az arcokon, talán nem egy, nem két olyan testvér van itt közöttünk, aki még emlékszik a fonográf együttesnek a slágerére 1976-ból, aminek az volt a címe, hogy Levél a távolból. Távolból írok, kedvesem, így kezdődött ez a fonográf sláger. És akkoriban én még gyerek voltam, de teljesen természetes volt, hogy az emberek leveleket írogattak egymásnak. Azok, akik egymástól térben távol voltak, még ha egy kapcsolatot, egy szerelmi kapcsolatot megszakítani nem is volt éppen kedves dolog írásban, de úgy látszik, hogy ez is előfordult. Ma ugye az e-mailek és az SMS-ek korát éljük, amikor nem csak a mondani való, de maguk az elküldött szavak is lerövidülve, mint egy jelzésszerűen kerülnek elküldésre. Azt hiszem, talán még örülnénk is egy ilyen hosszabb, magyarázkodó, szakító levélnek, hogyha erre kerülne a sor, és örülnénk neki, ha nem SMS-ben szakítanának velünk, hanem legalább egy hosszabb magyarázkodást fűznének hozzá. Van egy 15 éves lányom, aki gyakorlatilag 10 éves kora óta készségszinten használja a mobiltelefont és a számítógépet is, és újra meg újra el szokta nekem mondani, hogy mennyire sóvárog egy a postaládából kivehető, megtapintható, felbontható és személyesen neki szóló levél után. Mert a levél jelenléte a postaládában rajta a nevünkkel, az azt jelenti, hogy korábban valaki már gondolt ránk. Valakinek valamilyen szempontból fontosak vagyunk. Közölni akar valaki velünk valamit, vagy éppen kérdezni, vagy kérni, teljesen mindegy. Az a lényeg, hogy valakik vagyunk a számára. Természetesen nem a számlalevelekről beszélek, nem a hivatalos levelekről, hanem a személyes ismerősöktől jövőkről. Az ókorban, az új szövetség korában, amikor az embereknek a többsége, és itt értsünk ez alatt 99%-ot, nem tudott sem írni, sem olvasni, még nagyobb jelentősége volt egy-egy levélnek. Ezeket a leveleket kézzel írták, pergamenre írták, nagyon-nagyon kellett rá vigyázni, hosszasan készültek, mert nem lehetett radírozni. Nagyon oda kellett figyelni, amikor leírták a sorokat, hogy az pontosan úgy kerüljön rá a pergamenre, hogy azt le akarták írni. Nagyon összeszedett állapotban kellett leírni, vagy éppen lediktálni. Tudjuk Pál apostol leveleiből, hogy volt, hogy nem saját kezűleg írta, hanem másoknak diktálta. Ezeket a leveleket, ezeket a pergameneket azután összecsavarták, és nagy kőkorsókban tartották, hogy így óvják meg a környezeti hatásoktól, az időjárás viszontagságaitól. Nagyon-nagyon értékes volt egy-egy ilyen levél. És a keresztjének számára pedig egy-egy apostoli levél, amit személyesen az ő közösségükhöz írt valamelyik apostol, az ő közösségük buzdítására. Ennél értékesebb dolog nem is volt egy-egy gyülekezet számára. És ebben az időben az volt a szokás, hogy ha beállított egy-egy keresztény gyülekezetbe valaki, aki szeretett volna felszólalni az Isten tiszteleten, úgy, ahogy most itt én, akkor bizony föl kellett mutatnia egy ajánló levelet. Föl kellett mutatni egy olyan embertől egy ajánlást, akit ez a gyülekezet jól ismert, tudta róla, hogy egy hiteles ember. Ugyanúgy, ahogy egyházunk törvénye szerint én is csak úgy jöhettem most ide föl, erre a szószékre, hogy a gyülekezet lelki pásztora erre engedélyt adott a számomra. És annak idején a korintusi gyülekezetben voltak olyanok, akik bizony föltették Pál apostolnak is a kérdést, hol van a te ajánló leveled? Vajon megbízhatunk-e benned? Honnan van a te szavaidnak a hitelessége, hiszen csak úgy szinte a semmiből bukkant föl az apostol Korintus városában, és bizony voltak olyanok a gyülekezetben, akik bizalmatlanok voltak iránta. Vajon tényleg a Krisztusról szóló evangéliumot, a tiszta evangéliumot hirdeti? Vagy talán egyike volna azoknak a gyakran fölbukkanó, nagy népszerűségnek örvendő tévtanítóknak, akik aztán félre is vihetik a gyülekezetet? Bizony nagy kérdés a hitelesség, a megbízhatóság kérdése, hiszen nem kisebb dolog forog itt kockán, mint az üdvösség. A gyülekezeti tagok üdvösségének a kérdése. Mi ez az üdvösség? A mindenható Istennel való szoros, bizalmi kapcsolat. Ennek a megmaradása forog kockán. Ezt veszíthetik el, hogyha Pál apostol mégis tévtanító volna. És az általa hirdetettek félre viszik a gyülekezetet. Eltérítik az igaz hittől a gyülekezeti tagoknak a hitét. Egy jó ajánlás viszont a bizalmat táplálja a gyülekezetben. Hogyha helyi lelkipásztor, akit régóta ismer mindenki, akinek a szavára mindenki hallgat, hiszen megtapasztalták, hogy megbízható, hogyha ő az, aki mosolyogva hívogat a vasárnap délutáni családi istentiszteletre, akkor mindenki szívesen, nyitott szívvel jön el, hogy Isten igéjét meghallgassa. De vajon meg lehet-e hosszan őrizni ezt a bizalmat? És ha igen, akkor hogyan? Pál apostol itt ebben az ige szakaszban, ami az imént felolvasásra került, három fontos dologra hívja föl a Korintusban élő keresztjének figyelmét, ami az igehirdetés hitelességét illeti, a gyülekezetben szolgáló igehirdető iránti bizalmat, illetve a gyülekezeti tagoknak a hitét. Először is azt mondja a Pál apostol, hogy a hitben járó és szolgáló gyülekezet maga az ajánlólevél, maga a bizonyíték a lelkész számára. Mert nyilvánvaló, jelenti ki Pál apostol nagyon határozottan, hogy ti a Krisztusnak, a mi szolgálatunk által szerzett levele vagytok. Nem tintával, hanem az élő Isten lelkével van felírva. Mert hiába bizonygatják más emberek valakiről, hogy ó, hát ő egy nagyon jó lelkész, kiváló ige hirdető, remek kis közösséget hozott össze itt, és aztán ezeket az embereket egybe is tartja. Mert ha egyébként ezt a gyülekezet élete, a tagok hitben járása, vagy éppen nem járása nem mutatja, akkor hiába való ez a bizonykodás. Ma a 21. században a statisztikák korát éljük, és a statisztikákat gyakran vesszük elő, hogy bizonygassuk, él az egyházunk. A statisztika azonban csak szám. Mert hiába szerepel, mondjuk teszem azt 100 név egy választói névjegyzékben, egy gyülekezetben, hogyha közülük csak 20 jár el minden vasárnap a templomba, akkor azt gondolom, ez a gyülekezet 20 fős, nem több. De ez a 20 fő, ez ott van. Ez a 20 fő Istennek az ajánló levele. Az ő lelke által egybegyűjtve és megőrizve. Bizony, él az egyház. Csak hogy ez nem a statisztikától függ, nem a statisztika dolga, nem az embereknek a műve, hanem Isten szent lelkéjé. Mert az ajánló levelet a feltámadott Jézus Krisztus írja. Ő saját maga írja. Ez az ige második üzenete. Ő maga írja az ige hirdetőről is, és az ige hallgatóról is a levelet. A feltámadott élő Jézus Krisztus a kezdeményező. Nélküle, az ő szent lelke nélkül, az ő elhívása nélkül, az ő megerősítése nélkül nincsen sem élő hitű gyülekezeti tag, sem élő hitű lelkipásztor. Mert mindannyian kivétel nélkül, egyen-egyenként, minden egyes nap abból a csodából élünk, amit ő ad. A belé vetett hit csodájából. Ilyen bizodalmunk pedig, írja Pál apostol, a Krisztus által van, Isten iránt. Ő maga, Jézus Krisztus személyes példával járt előttünk, hiszen egész életében hit az ő mennyei atya jelenlétében, a megsegítő erőt adó jelenlétében, és tudjuk a pasió történetből, hogy a halála pillanatában is Isten kezébe tette le az ő lelkét. Ő a mi hitünknek a szerzője és megtartója. Ugyanakkor, és itt az igének a mai harmadik üzenete, ez nem valamiféle rajtunk kívülálló dolog, mert mi magunk is 100%-osan benne kell, hogy legyünk. Méghozzá a belévetett bizalmunkkal. Ott kell, hogy legyünk minden egyes pillanatban, abban a történetben, amit Jézus Krisztus ír velünk együtt. Ott kell, hogy legyünk a teljes, a 100%-os Krisztusra hagyatkozásunkkal. Mert ez a Krisztusra hagyatkozás az, ami felszabadíthat bennünket az alól, hogy görcsösen az élet minden pontját szabályozni akaró törvénykönyvként olvassuk a Bibliát. Isten írott igéje ugyanis nem erre való. Isten írott igéje arra való, hogy útmutatóul szolgáljon, és hogy nyitottá tegyen a Szentléleknek a megnyilvánulásaira. Nyitottnak lenni arra, hogy a lélek fú, amerre akar, ahogy János írja az evangéliumában. Nyitottnak lenni arra, hogy a lehető legváratlanabb helyzetekben szólásra, cselekvésre indíthat bennünket a lélek. Hadd mondjak erre egy nagyon személyes példát. A gyülekezetünkben én csaknem minden vasárnap a felnőtt istentisztelettel párhuzamosan megtartandó gyerekistentiszteletet szoktam tartani, amikor nem igehirdetési szolgálatot végzek. És természetesen egy évre előre megvan a tematika, megvan minden vasárnapra az óra vázlat a gyermekistentiszteletre, és mégis, amikor reggel kezdenek jönni a gyerekek a templomba, és meglátom őket, meglátom, hogy aznap kiket hoztak el a szüleik, akkor valahogy elkezd a lélek mozogni. Az istentisztelet első részében ott vannak a gyerekek is a felnőttekkel együtt a templomban, és a második ének alatt szoktunk fölmenni az első emeleten lévő gyerekszobába, és addigra kialakul bennem az, hogy hogyan kezdjem el úgy a gyermek istentiszteletet megtartani, hogy az megszólítsa a gyerekeket, hogy az felhívja a figyelmüket, hogy pont azokhoz a gyerekekhez tudjon az Isten szent lelke szólni, akik éppen ott, éppen akkor jelen vannak. Olyankor már nem szoktam ragaszkodni az eredeti elképzelésemhez, ami az óravázlatban le van írva, hanem hagyom, hogy az Isten lelke fújjon, amerre akar. És nyitottnak kell lenni arra is, hogy a lélek akár olyan embereket is megmozdíthat, akikről soha nem hittük volna ezt. Legyen szó, hogy bibliai példával éljek, akár Zákeusról, a fővámszedőről, vagy Léviről, vagy a Zebedeus fiairól, Simon Péterről, vagy akár gondolhatunk saját magunkra is. Nyitottnak lenni arra, hogy a Szentlélek mindig kivétel nélkül összetartásra, egymás kölcsönös megsegítésére indítja a közösség tagjait. A Szentlélek soha nem a pártoskodás, soha nem a széthúzás ereje. Mert ahol hagyják működni a Szent Lelket, ahol a Szentlélek fújhat, amerre akar, abban a közösségben érezhetően jó hangulat van, szép rend van, együtt tudnak működni feszültségmentesen az emberek. Hiszen mindannyiunknak egy és ugyanaz a közös célja van. A Föld sójának lenni, a világ világosságának lenni. Hadd tudja meg minél több ember a környezetünkben, akiket csak elérünk. Isten országa már itt van. Isten országa bennünk van, közöttünk van, és Isten országa egyre inkább terjed szívről szívre. Hiszen ő tett alkalmassá minket arra, hogy az új szövetség szolgái legyünk. Nem betűjé, hanem léleké, mert a betű megöl, a lélek pedig megelevenít. Amen.